A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Roskó György agrárközgazdász a vendégünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Mi pedig a mai témát illeti, van egy erről szóló könyv, az a címe, hogy GMO a pusztítás magvai. Ez egy régebbi könyv, arról szól, hogy a II. Világháború után Washingtonban összeül az amerikai elit, és hát arról fognak beszélni, hogy Amerika évszázada jön, az teljesen világos, ebben egyébként igazuk is lett, és hát ennek a puha birodalom képében folyó pénzosztogatás, meg persze gazdasági nyomulás, ennek a mélyén létre kell hozni egy olyan amerikai világuralmat, amit Henry Kissinger úgy fogalmazott meg, ugye a későbbi külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó, hogy aki az olajat tartja ellenőrzése alatt, az egész nemzeteket tart fogva, aki az élelmet, az pedig az embereket. Ez szerint a könyv szerint a génszerkesztett élelmiszerek kora, ettől a pillanatok kezdve indult el, mindössze néhány ember összeesküvéseként, az egyik George Kennan volt, aki az amerikai külügyminisztériumnak egy nagyon befolyásos tanácsadója, Harry Luce, Everall Harriman, és a négy Rockefeller testvér, ugye a Rockefeller birodalmat nem kell bemutatni, és hát ennek következménye, mondja a könyv, hogy a világban ma a nagy hatos uralkodik, tehát gyakorlatilag hat olyan cég, amelyek génszerkesztett magvakat árul, ennek minden ártalmas következményével. Hát azt hiszem, hogy ezzel sikerült megalapoznunk ezzel a kis történettel, hogy a világban létező félelmek a génszerkesztett élelmiszer vetőmagvakkal kapcsolatban miért olyanok, amilyenek. Mennyi ebből azért a valóság?
Hát kétségtelen tény, hogy először is a génmódosítást vagy manipulációt valóban az Egyesült Államok különböző kutatóintézeteiben kezdték úgymond fejleszteni és kísérletezni, hogy valójában azzal a céllal, hogy ezek a vetőmagok ellenállóbbak legyenek különböző kártevőkkel szemben, elsősorban rovar kártevők ellen. Aztán később jött az ötlet, hogy rovarkártevők mellett van más gond is, például az, hogy a globális felmelegedés okán egyes mezőgazdasági területek aszályossá váltak, sivatagosodás látványosan ment előre, tehát azokon a területeken a hagyományos vetőmag nem használható megfelelő hatékonysággal, tehát a nemesítést és a génszerkesztést el kell vinni olyan irányba, hogy például aszálytűrő vetőmagot állítunk elő. És hát ez a fejlődési irány, ez ma teljes merszélességgel megy előre. Igazából a génszerkesztés kezdeti időszakában valóban miután egy új tudományról volt szó, ennek vannak gyermekbetegségei, és akkor nagyon őszintén beszéljünk, a híres Monsanto 810-es a kukorica vetőmagjáról, ami GMO, tehát génszerkesztés útján jött létre. Lényege az, hogy egy türingiai bogár genomjából építettek be a kukorica genomjába egy olyan gént, amely gyakorlatilag kukorica, bogár és más kártevők ellen nagyon hatásos védekezési technikát hozott létre, talán túlságosan is erősett. Ennek következtében aztán azért ott a mikrokörnyezet jelentősen meg is változott. Megjegyzem, maga a 810-es Monsanto kukorica ma is forgalomban van, és nem csak az Egyesült Államokban, Brazíliában, Uruguayban vagy más országokban, hanem itt Európában is számos ország, az Unió belül is használja ezt a vetőmagot, hogy nagyon messze ne menjünk, például a csehek és Romániában hasonlóan engedélyezett ennek a használata. Magán az Unión belül is van egy ellentmondás, hogy van egy jelentős késztetés a tiltásra, ugyanakkor ma köztermesztésben is használnak olyan vetőmagot, amely gyakorlatilag génszerkesztett vetőmagnak minősül.
Hát az Egyesült Államokban, ahogy látom, ma a megtermelt kukorica 92%-a GMO, a szója 94. A szója különben egy érdekes történet, mert ugye például Magyarország is hiába tiltja, a szója bekerül azért az országba. Hallom, hogy a minisztérium szeretné kiváltani, de hát erre sok esély nincsen. Egyébként, ha már említettük ezt a nagy hatost, akkor mondjunk néhány nevet. Ugye a Monsanto az már nincs önmagában, mert a Bayer megvette, a német Bayer. Van még a szintén német BASF, a Dow, a szintén amerikai és a Syngenta, amelyet szintén ezek akartak megvenni, de hát kivette meg végül is Kína. Nem akarok, így világos, nyilván 43 milliárd dollár elég meggyőző volt. Nézzük azért, hogy hogy kezelték ezt a 80-as években, amikor megjelent ez az egyébként 70-es években elkezdődött fejlesztésből kialakuló hát áru, mert hát a vetőmag az volt természetesen, és úgy is kezelték, például nyomoztak utána, használata után, de ez mindjárt kiderül, hogy miért. Tehát megjelenik kb. 83-ban Amerikában, ahol hogy azt olvasom, hogy a genetikailag módosított növényekkel bevetett területek körül 200 méteres izolációs teret kellett hagyni, növényvirágait le kellett szedni, vagy be kellett zacskózni, mert rettegtek, hogy a pollen az mit visz tovább különféle területekre, és most azt látom, hogy Európában ugyanazt ajánlják.
Az a helyzet, hogy Európa részben gazdasági okokból, részben pedig talán az európai nemzetek, emberek gondolkozása okán is azért erősen fenntartásai voltak és vannak a génszerkesztéssel szemben. Hozzáteszem, az Európai Unió génszerkesztésnek az új változatát, amit valójában nem idegen gén beültetése valamilyen növénynek a genomjába történik, tehát nem egy külső és valóban jelentős változást okozó
technológia,
új szervezet, új vetőmag létrehozása, hanem valójában úgy kell elképzelni, mint amikor valaki egy szövegszerkesztő használ arra Word szövegszerkesztőt, hogy egy adott mondat, ami nem helyesen lett megfogalmazva, ide-oda helyezi a szavakat, esetleg betűmódosítást tesz, és akkor létrejön egy értelmes, olvasható szöveg, valójában ez a génszerkesztés is.
Tehát átszabják mondjuk ezt a mondatot.
Igen, átvariálja a mondatot, de nem kívülről egy másik anyagból ültet be ide, hanem magát a szöveget módosítja. Azt vélik Európában is, most már az Európai Unióban is, hogy a génszerkesztés minden további nélkül alkalmazható az Európai Unión belül is. Vannak ilyen döntések is. A Európa Parlament persze kellő mértékben tiltakozik, és persze néhány ország is. A helyzet az, hogy magát a génszerkesztést például az Egyesült Államokban még csak nem is szabályozzák, de amíg a USDA, tehát az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium nagyon szigorúan ellenőrzi a gén, a GMO-t, tehát a gén manipulációt, addig a génszerkesztéssel kapcsolatban semmiféle törvényi korlátozás, előírás nincs. Ebből adódóan ezen a területen elképesztő gyorsasággal megy előre a kutatás, és hoznak létre újabb és újabb fajtákat, vetőmagokat, amelyek különböző dolognak ellenállóak, de hát azért visszatérve Magyarországra, ugye ez egy kétarcúság, hogy egyrészt alaptörvényben tiltjuk a génmódosított vetőmagok mezőgazdasági köztermesztésben való használatát, ugyanakkor a felhasználást illetően semmiféle korlátozás nincsen, tehát ami bejön az országba, például a szójadara, annak 99%-a génmódosított szójának a darája, amit minden további nélkül baromfival, éppen sertéssel, vagy bármiféle, akár a tejelő tehenekkel is etetünk. Pillanatnyilag, ha jól tudom, nagyjából 58 génszerkesztett olyan anyag van Magyarországon közhasználatban, ami messze arra utal, hogy egy dolog, hogy milyen rendeletet, törvényet hozunk ezzel kapcsolatban, más dolog pedig a valóság, vagyis a magyar élelmiszerekben szinte mindegyikben a génszerkesztés, vagy pedig a génmanipuláció elemei bent vannak. Mondok egy konkrét példát, például a burgonya. A burgonyának a kukorica bogár, illetve bocsánat, a burgonya bogárral szembeni ellenálló képességét azzal teremtették meg, hogy hóvirág egy génjét ültették be a burgonyába. Ez egy olyan mérget termel, ami aztán a burgonya bogarat távol tartja a burgonyától, emiatt burgonya bogár ellen nem szükséges permetezni, ami viszont környezetvédelmi szempontból ugyancsak előnyes dolog.
Egyébként, amit említ, ez a hagyományos génmódosítás meghaladása, tehát a génen belüli átszerkesztés, átszabás, ezért 2020-ban kémiai Nobel-díjat kapott két ember, Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna. Tehát ez egy, a tudományos világ nagyon komolyan vette és el is fogadta. Ez ügyben egyébként az amerikaiak fellebbeztek a Európai Bizottságnál, hogy oké, akkor idegen anyag beültetése nem történik, meg akkor tessék elfogadni, de nem történt semmi, tehát az új technológiára is kiterjesztették a nem ajánlom tilalmát, mert ugye az Unió nem tilthat meg semmit, csak ajánlhat, ez ugye nemzeti hatáskörben van. De azért ne szaladjunk erre, azt ajánlom a Monsanto mellett ennyire. Mert azért itt vannak más érdekes dolgok is, amiket meg kéne beszélni, hogy ez a egyébként rettentően pénzéhes, és hát ez ügyben elég sok mindent feláldozó cég, azért nem véletlenül lett, hogy mondjam, az ördög maga. Az ember megnézi a korabeli tüntetéseket, a táblákat, fölvonuló embereket, a feliratokat, akkor elég sok mindent, disznóságot hánynak a szemére. Például, hogy gyártott egyrészt egy nagyszerű gyomírtószert, ez a Roundup volt, ha jól tudom, ebből 4 milliárd dollárért adtak el egy bizonyos időpontig világszerte, majd ők gyártották a génmódosított, tehát a genetically modified organism nevű, vagy fedő nevű vetőmagokat, amiből azt mondják, hogy ha az ember megvette az egyiket, meg kell venni a másikat is. Egyébként a kettő szembe megy egymással. Na de hogyha elültetem a GMO-s vetőmagomat, és a környezetet megszórom ezzel a gyomírtószerrel, akkor ez minden kiírt, minden gazd, kivéve az én nagyon jó Monsanto növénykémet. Úgyhogy hihetetlen pénzeket zsebeltek be, de hát ez mondjuk fair businessnek azért nem nagyon volt mondható.
Ugye a glifozátot hozzáteszem, világon mindenütt, így Magyarországon is használják. Például Magyarországon mezőföldön, ami egyik legjobb termőterület az országban, egy nagyon invazív növény, a fenyércirok olyan durva módon kezd terjedni, hogy glifozát használatát engedélyezni kellett. Glifozát nélkül a fenyércirok ellen gyakorlatilag hatástalan bármivel is harcolni. Annak ellenére, hogy Magyarországon génmódosított kukoricavetőmag nincsen forgalomba. De az én vállalkozásaimnál is a glifozát használat az teljesen általános. Ha azt akarjuk, hogy valamilyen termés legyen kukoricából, vagy éppen napraforgóból, akkor a Monsantónak a Roundupját, a glifozátot mindenképp használni kell. Tehát ez a valóság. Másik az, hogy ez kinek milyen érzelmi kötődése van, de a kereskedelmi tevékenységet, árutermelést folytató gazdák jelen pillanatban nem tudják elkerülni ennek a szernek a használatát. Mindig szó van arról, hogy be fogják tiltani, de egyelőre ez a tilalom nincsen érvényben, és nem is lesz érvényben addig, amíg a glifozáttal hasonló hatékony gyomírtószert valamelyik nagy világcég nem hoz forgalomba.
A Monsanto emellett detektívek százait, vagy inkább ezreit, de az is lehet, hogy tízezreit foglalkoztatta, ugyanis a cég üzletpolitikája, nem mondom, hogy törvénytelen volt, de hát pár százezres tüntetést ez is megért. Tehát az volt, hogy eladták a vetőmagot, és azt mondták a termelőnek, hogy oké, egyszer elveted, learatod a termést, majd nem teheted el a magokat, hogy a következő évben újra felhasználd, mert azokat tőlem újra meg kell venned. Ami azért eléggé megdrágította a termelést, és akkor a gazdák után nyomoztak ezek a detektívek, hogy akkor elrakják a magukat, nem rakják el, lecsaptak rájuk, magukat kerestek, stb.
Hát az, hogy ki milyen megállapodást írt alá, az gazdának joga volt nem aláírni Monsanto vetőmag vásárlási szerződést, helyette vethetett éppen mást is, de nem tette, mert minden ilyen a szigorú adásvételi szerződés ellenére mégiscsak előnyös volt számára ezt a kukorica hibridet elvetni, és meg is mondom, hogy miért. Azért, mert ennek révén a terméshozamát stabilizálni tudta. Az az előnye ezeknek a vetőmagoknak, hogy szélsőséges időjárás esetén is stabilan hozzák azt a termelési szintet, amit mondjuk egy gazda elvár azért, hogy neki ne legyen veszteséges ez a tevékenység. Hát nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban a kukorica vetőmag 96%-a ilyen génmódosított vetőmag. Lehet használni normál hibrid vetőmagot is, csak abban azok a pozitív tulajdonságok, ami a terméshozam stabilizálására vonatkoznak, azok nincsenek bent.
Van egy fotó itt előttem, nem tudom melyik évből származik, de való Franciaországban folyhat ez a tüntetés, mert azon írva, hogy Monsanto alatt egy halálfej koponyacsontokkal, empoisonneur, tehát, hogy mérgező. Monsanto mérgező. És megpróbáltam utána nézni, hogy miért, és az a helyzet, hogy egyrészt a Monsanto minden ígérete ellenére, bár egy bizonyos ideig a GMO vetés után elkezdett csökkenni a vegyszeretnek a hatás, vagy mondjam, csak a használata, hogy ígérte, de 2011 után mégis 11%-kal elkezdett nőni, mert kiderült, hogy egyre több gyom lett immunis ezekre a vegyszerekre, vagyis a vegyszer használat nem csökkent, amit egyébként a Monsanto ígért, hanem nőtt. A másik pedig éppen a Roundupról, ugye a glifozátról, amiről már ennyit beszéltünk. A cég, ahogy olvasom, azzal hirdette a szert évekig, hogy lebomlik a környezetben. A francia legfelsőbb bíróság 2009-es döntése, akkor a fotó is haza lett 2009-es, ez nem igaz. És meg is büntették a céget hamis reklámok miatt. Úgyhogy van még egy jelentés ez a WHO-nak, ez a tavalyi jelentése, nem kizárt, hogy a szer rákkeltő. Tehát én értem, hogy egy darabig nem tudják kiváltani, de amikor azt írják ezekre a táblákra, hogy mérgező, akkor abban elég sok igazság van.
Jó, hát mondom, a Monsanto ezzel a 810-es kukorica vetőmagjával indított nagyot ezen a fronton. Évtizedeken át senki nem tudta követni, tehát még a nagy multicégek, a többi rivális, a Syngent, a néhányat itt említettünk, ők se tudtak ilyen termékeny és ilyen hatásos vetőmaggal előállni. Nyilvánvaló, hogy ez kereskedelmi, üzleti érdekeket sértett. Úgy gondolom, hogy ezen olyan szempontból túl kell lépni, egyrészt a Monsanto, mint cég megszűnt, a Bayern egyértelműen a világvezető, hát vegyszergyártó cége, és hát a növénynemesítésben is abszolút előre van. Ezek a nagyvállalatok olyan anyagi bázissal rendelkeznek, hogy én kizártnak tartom, hogy bármilyen nemzeti vagy egyéb magánvállalkozás föl tudja venni velük a versenyt. Ez ma egy adottság, de ugyanakkor, és én erre helyezném a hangsúlyt, a GMO-val szembeni averzió, amely a világ legtöbb részén egyre erősödik, azt eredményezte, hogy tudósok elkezdtek egy sokkal szolidabb, sokkal környezetbarátabb gondolkodással például a génszerkesztés irányába elmenni. Génszerkesztés is lehet, okozhat problémát, de meg vagyok győződve, hogy a fejlődés ezen a területen nem fog megállni, tehát a génszerkesztésben ma igazából etikai szempontból se lehet belekötni, és hát környezetvédők hasonlóan mondani sok mindent lehet, de megfelelő érveket felsorakoztatni a génszerkesztés ellen, azt én kizártnak tartom, és hát még abban is biztos vagyok, hogy ugye ez a génszerkesztés nem csak a mezőgazdasági termelésben nyert teret, hanem előbb-utóbb a humán felhasználásban is meg fog jelenni. A jelen pillanatban nagyon biztató kísérletek vannak annak például a cisztás fibrózis gyógyítása, tehát az emberi, tehát humán felhasználása is. Egy génhibáról van szó, ami nagyon súlyos betegséget vált ki, gyomor, bélbetegséget nagyon sok embernél. Ezt egy ilyen génszerkesztéssel úgy tűnik, hogy nagyon hatásosan lehet gyógyítani. Tehát arra akarok csak utalni, hogy a környezetvédelem nagyon fontos, humán egészségügy legalább annyira, és a minden olyan jogos félelem, aggodalom, ami a génmódosításra kapcsolatos, végül is kivált egy egészséges reakciót, hogy akik ezzel a kutatási területtel foglalkoznak, és akiknek érdeke az, hogy ebből a kereskedelmi forgalomba hozható áru legyen, nyilvánvaló, hogy a lakosság, vagy a nem csak a környezetvédők, általában a fogyasztók ellenállására reagálva megpróbálnak javítani, megpróbálnak olyan génszerkesztéssel előállni, amely minimalizálja ezeket a kockázatokat, amelyek hatását pontosan valóban nem ismerjük, de azt gondolom, hogy ez a emberiség történetében a bármilyen területen történő kutatásokkal szembeni ellenállás ellenére is azért csak haladt előre, vagy egy valamilyen irányba a tudomány, és azokat a hibákat, amelyeket az elején esetleg elkövetett a kutatások és a termelése során azokat valamilyen formában korrigálta, és erre szükség is lesz, mert a klímaváltozás olyan elképesztő mértékben megy előre, hogy bizonyos területeken, és most konkrétan Magyarországra térve, ami idén történt a mezőgazdaságban, ez teljes tragédia.
De bocsánat, erre térjünk vissza később, meg az emberi, hogy mondjam, felhasználást illetően is. Csak amivel kezdtük, hogy tudnélik, nagyon kevés cég kezében van ez a lehetőség, tudnélik a vetőmagok előállításának a joga, meg a terjesztésének a joga, ami korábban ugye 4 céget jelent, most 6-ot, tehát ez olyan nagyon megnyugtató. Tehát gyakorlatilag tényleg a világ urainak tűnnek, legalábbis a mezőgazdaságot tekintve. Ez nem aggasztja önt, hogy túl kicsi azoknak a köre, akik vagy amelyek labdába rúghatnak itt?
Hát engem biztos, hogy nem aggaszt, soha nem foglalkoztatott ez a dolog, mert én részben nem csak agrárközgazdász vagyok, hanem vállalkozó is, és az én filozófiám az, hogy egy adott gazdasági környezetben az én tevékenységem versenyképesebb, hatékonyabb legyen mások termelésénél. Abból van nekem olyan plusz előnyem, mondhatom olyan plusz profitom, amellyel esetleg még tovább tudok fejleszteni valamilyen irányba. Ez egy, ha ez fair verseny az adott szereplők között, akkor ez egyértelműen gazdasági fejlődés, termelékenység, hatékonyság javuláshoz. Én hiszek abban, hogy ez jó dolog. Abszolút nem zavar az, hogy a vetőmagot tényleg csak pár cégtől. Mindegyikkel kapcsolatban vagyunk, a Syngentával is, a Pioneerrel is, a Bayernnel is, és a Southern Union és más, ugye ők cukorrépa génmódosítással foglalkoznak, és olyan szenzációs hát fajtáik vannak, ami ha én versenybe akarok maradni, akkor nyilvánvaló őket fogom választani, amikor vagy Syngentát, vagy Southern Uniont. Gyakorlatilag azért közöttük megvan az a verseny, hogy az 4-5 szereplő között tudok választani, és hát aki okosan választ, az valószínűleg, ha mellette jó termelési technológiát alkalmaz, akkor előbbre fog jutni másoknál.
De ön behozhatja ezeket a magukat?
Hát hogy nem, minden további nélkül.
Hát akkor mi ez a nagy tilalom?
A gén manipuláció vetőmagokkal, amelyek közül kettőt ugye említenék, egyik a kukorica, másik a szója. Ezeknek a magyarországi köztermesztésben való használata egyértelműen tiltott, alaptörvénybe tiltott. Senki nem foglalkozik a cukorrépával, nem foglalkozik az előtt említett burgonyával, vagy éppen a paradicsommal, és akkor sorolhatnék tovább egy csomó más dolgot, ahol gyakorlatilag olyan beavatkozások vannak a hibridizációba és az új fajtáknak a létrehozásában, amiből nagyon hát kimaradni nem lehet. Vannak hülye előírások, emlékszünk több mint 30 évvel ezelőtt, hogy a például az uborkának annak egyenesnek kell lenni, és nem görbülhet azokat.
De ezt az Unió találta ki.
Oké, de valaki kitalálta, igen. És akkor erre volt a reakció az, hogy akkor előállítunk olyan vetőmagot, aminek az a tulajdonsága, hogy minden kígyóborka.
Minden ilyen kígyóborka úgy áll, mint a cölek.
Igen. Most az, hogy annak milyen íze van, és nem olyan, mint amit nagyanyáink vetettek a kiskertbe, az egy más dolog, de árutermelésben résztvevők egyértelműen kell, hogy figyelembe vegyék a verseny feltételeket, és kell, hogy valamilyen formában ehhez alkalmazkodjanak. A mezőgazdasági minisztérium Magyarországon nagyon óvatosan nyilatkozik ebben az ügyben, de amikor a minisztérium és a kutatóintézetek szakembereivel szót váltunk erről a témáról, akkor azt ők is elismerik, hogy lehet ez ellen teljes messzeséget tiltakozni, de hogyha más uniós tagországok, legyen szó Szlovákiáról, Csehországot mondtam, ahol a
Spanyolország
abszolút használja a génmódosított vetőmagokat, és hogyha a génszerkesztés eredményeképp történik majd sorozatban komoly előrelépés, például szárazságtűrő vetőmagok előállítása terén, egyszerűen nem fogjuk tudni kikerülni, hogy ebben Magyarország is részt vegyen, vagy úgy lemarad, hogy gyakorlatilag a világ elmegy mellette, a kereskedelem kikerüli Magyarországot. Ez is lehet egy fajta szempont, de és lehetnek üzleti érdekek, mindig a mikor először felvetettem, hogy miért nem lehet kipróbálni Magyarországon például a génmódosított, akár ezt a Monsanto 810-es kukoricavetőmagot, akkor volt okos ellenválasz, például Magyarország Európa egyik nagy ízacukor előállítója, és miután a fő megrendelő, a Coca-Cola határozottan előírta, hogy génmódosított kukoricából készített izocukrot nem hajlandó vásárolni. Ez egy üzleti érdek, hogy akkor a Magyarországon az egyik ilyen legnagyobb gyártó, a Hungrana, azt mondta, hogy én természetesen lobbizok azért a minisztériumnál, és ezt meg is tette a 2000-es évek közepén, hogy itt ne engedélyezzék ezt a GMO vetőmagot, mert akkor az ő üzleti érdekeit az rontja, átvitt módon a magyar gazdasági érdekeket is, hiszen nagy exportőrök vagyunk izoglukózból. Tehát mindig azt is nézni kell, hogy ki milyen okból lobbizik ellene vagy mellette. Például én magam is azt mondom, hogy ez a fajta üzleti magatartás helyeselhető, ha a végső megrendelő ilyen feltételekkel hajlandó csak sok százezer tonna izoglukózt vásárolni, akkor érdemes ezt figyelembe venni a termesztés során.
Nézzük akkor a legfontosabb kifogásokat, amelyek a Unióban azért a tagországok jó részében, vagy egy részében felmerülnek. Az egyik, ha ezek a növények egyszer kijutnak a környezetből, onnan őket soha többé nem lehet eltávolítani. Tehát gyakorlatilag ilyen invazív növényeknek tartják őket. Ezek mindig teremni fognak, ameddig a világ világ. Ez kicsit ellentmond annak, amit a Monsanto korábban mondott, hogy minden évben újra kell vetni ezeket a növényeket, mert ha egyszer folyamatosan terjednek, hát akkor folyamatosan jelen vannak.
Hát ez minden hibrid kukoricára igaz, tehát a normál hibridre ugyanúgy, az sem. Tehát a hibrid kukoricát nem érdemes visszavetni, abból termés nem lesz. Tehát aki mi is, amikor ma kukorica vetőmagot vásárolunk, akkor a Pioneer cégtől, Deka, vagy éppen a Syngentától valamilyen fajtát, hibridet vásárolunk, de azt minden évben vásároljuk. A buzánál ugye nincsen ilyen fajta, nem ment még előre a hibridizáció, tehát ott általunk termesztett búza, amit nagyon jó minőségűnek látunk, azt a következő évben annak egy részét vetőmagként felhasználjuk, ugyanez az árpánál szintén megtehető, de kukoricánál szó sincs erről. Tehát se a szójánál, se a kukoricánál, azt gyakorlatilag az egy zsákutca. A hibridizáció megjelent a búzánál is, és a hibrid vetőmag a búza esetében is, azt is minden évben újra meg kell vásárolni. Azt nem lehet az, hogy a gazda hibrid búza vetőmagot magának visszafog, az nem fog teremni a következő évben.
És az így van megcsinálva?
Igen.
Mármint, hogy a Monsanto, vagy éppen más cég
által. Teljesen mindegy.
Mindegyik ugyanígy
csinál. A magyar cégek is, a nagyon kevés van, aki még versenyben van ezen a területen, gyakorlatilag ugyanezeket a feltételeket adja.
Nézzük fel a másik, amiről beszélnek, hogy tudnélik, rovarellenes toxikonokat termelnek, ezek a totális gyomítva szeretnek ellenálló GMO-k. Tehát gyakorlatilag azáltal, hogy használják ezeket a gyomítva szeretnek ellenálló GMO-kat, elősegítik új rezisztens kártevő fajok kifejlődését. Ezt mondják. Ez persze a permetezéssel van összefüggésben, ami ugye a GMO növénynek nem árt, a GASZ megírtja.
Jó, hogy ez szóba került ez a téma, mert ezt a problémát látják a gazdák is, és látják a hatóságok is, nyilvánvaló kutatóintézetek is, és emiatt ma az irány pont talán a GMO-val szembeni jogos kifogások is, vagy lakossági ellenállás miatt is olyan irány bekezd fejlődni ez a mezőgazdálkodás, amit én abszolút jónak tartok. Ez a növényi és állati kártevők írtása nem kémiai, tehát nem vegyszeres úton, hanem okos eszközök, robotok felhasználásával. Például van a lézeres gyomírtás, amikor akár tehát ember nélküli robot megy a szántóföldön, és be van programozva, hogy akkor, amikor olyant észlel, tehát egy olyan gyomot észlel, ami nem kultúrnövény, akkor gyakorlatilag lézerrel megsemmisíti, totál környezetbarát, de hasonlóan vannak olyan smart, tehát okos technológiák, amelyek csak oda csippentenek egy pötty vegyszert arra az egy pontra, ahol ez a kultúrnövénynek ártó gyomnövény magja van, és ez olyan elképesztő hatékonyság, hogy a ma köztermesztésben alkalmazott technológiák vegyszerhasználatot illetően annak a 5%-a elegendő arra, hogy kultúrállapotban maradjon az a tábla. Most ez olyan ugrásszerű előrelépés vegyszerhasználat csökkentésbe, ami egyébként jobb, mint a génmódosítással történő megoldás. Én ezt személy szerint támogatom, és az a helyzet, hogy az ilyen okos gyomírtás és kártevőírtás, ami ma terjedőben van, ezek olyan technológiai szinten vannak már, hogy nagy köztermesztésben is használhatók, tehát nem csak kísérleti parcellákon. Ez egy újabb zöld forradalom, tehát ami nem csak a magyar, hanem a világ mezőgazdaságát sokkal, de sokkal környezetbarátabbá teszi, és a humán egészségügyi szempontból is egy hatalmas előrelépés. Ugyanez van most terjedőben a okos öntözési rendszerek. Tehát például, amit Magyarországon jellemzően használnak, az teljes zsák utca. Lehet látni, amikor hatalmas olyan öntöző rendszerek szórják a vizet több tíz méter távolságra, amiből mindenki tudja, hogy mire az leér a földre, addigra 60%-a elpárolog, pláne ilyen hőségbe. Most ez, amikor olcsó a víz, vagy ingyen van, akkor kit érdekel, de a víz igen drága játék, és ezért az öntözési rendszerek is mennek el abba az irányba, ami a vízfelhasználást a mostaninak a tizedére fogja csökkenteni, és ezt kellene Magyarországnak is.
De nem mozdul semmi, majd legalábbis hát nagyon ez,
de nálunk nem mozdul, máshol
azt
igen.
Azt mondom, hogy nem mozdul semmi. Igen, a másik félelemmel kapcsolatban, hogy tudnélik, mennyire veszélyes az egészségre. Ezt én különösebben nem rágnám most át, mert ugye említettük az Egyesült Államokat, ahol több mint 30 éve folyik a fogyasztás ezeknek a...
Pont 30 éve, igen, 94 óta.
31 éve, igen. Ja. Szóval, és folyamatosak a vizsgálatok, tehát kiderült, hogy semmiféle egészségkárosító hatása a dolognak nincs, tehát ezt én nem hoznám föl, hanem viszont van itt egy ilyen állatorvosi lónak is tartott történet, ami mutatja, hogy nagyon sok kárt lehet okozni azzal, hogyha az ember maradi és konok. Ez az úgynevezett aranyrizs történet.
Igen.
Elmondja?
Hát az aranyrizs a Fülöp-szigeteken egy olyan probléma van, amit gyakorlatilag Fülöp-szigeten gyakorlatilag olyan génmódosított rizs vetőmagot használnak, amit gyakorlatilag B-vitamin jelentős mennyiségű plusz B-vitamint tartalmaz, ami ott az ilyen B-vitamin hiányos...
Itt A-vitamint olvasok, de... A-vitamint olvastam, de ezt
éved is. A és B-vitamin, mind a két változata van. És hát ez egyértelmű, hogy hatalmas siker volt a Fülöp-szigeteken, és hát nem hiszem,
hát,
hogy
bár... a lakossági része, főleg ugye a gyerek
a gyerekeket
érintette nagyon rosszan. Állítólag gyerekkori vaksághoz vezethet a B-vitamin hiánya, hát, és hát ezt pótolta volna az
igen, a
rizs.
Tehát ez, de mondok egy újabbat, ami egy vadonatúj dolog, és hát valószínűleg, hogy ez is egy átütő erejű hát innováció. Japánról van szó. Japán megjelent egy olyan génmódosított paradicsom fajtával, amiben a gamma-aminovajsav arány föl van dúsítva, tehát jelentősen föl van dúsítva, és hát a japánok meg vannak győződve arról, hogy ez a gamma-aminovajsav, amit ők különböző más táplálék kiegészítőkbe a tabletta szerűen fogyasztanak. Ennek a paradicsomban történő feldúsítása sokkal egészségesebb és jobb megoldás. Ezért aztán a Japán Egészségügyi Minisztérium engedélyezte is, hogy ez a paradicsomfajta köztermesztésbe kerüljön, és egymás után lesznek szerintem a világ különböző országaiban ilyen jellegű hát innovációk, amelyek aztán árutermelésben és hát a áruforgalmazásban is ilyen termékek meg fognak jelenni.
Még az aranyrizshez, hogy kiderültek ennek az előnyei, ennek ellenére nem engedélyezték nagyon-nagyon sokáig. Sok országban, ahol pedig a legjobban kellett volna, hogy forgalomba hozzák. Hát nem a lakosságot kérdezték meg erről persze, de hát ugye a Mari néni nem sokat tud azzal meg a B-vitaminról, de 2019-ben, ha jól olvasom, akkor a Fülöp-szigeteken mégis megengedték az aranyrizst, és reméljük, hogy a többi területen is. Amit viszont még szóba kellene hoznunk, elkezdett erről beszélni, hogy tudnélik az emberi egészségre való felhasználás, és itt úgy olvasom több ilyen egyébként a génmódosítással egyetértő magyar szakembernek a nyilatkozatában, hogy például a hirtelen szívhalál tüneteinek a korai megállapításában nagyon sokat lehetne tenni ez ügyben. Nyulakon próbálnak mindenféle vizsgálatokat végezni, hogy kimutassák azt a génhibát, mert itt arra is van szó, amelyik ezt fiatal sportolók halnak meg a pályán. Ezt ugye hát gyakorlatilag hetente látjuk a hirtelen szívhalált, és állítólag megelőzhető, ha sikerül ezt bizonyos génmódosítással, hát hogy mondjam, persze észre kell vennünk az emberi szervezetben ezt az egészet korrigálni.
Hát ugye ma ezen a területen De Egyesült Államokban elképesztő fejlődés van, haladás van, de hát ugye Magyarországról is küldik ki a mintákat, tehát vesznek vérvizsgálat útján ugye az ilyen igazából megelőzés célja, tehát az, hogy van, akiben a genomjában van esetleg olyan defekt, ami miatt emlőrák kialakulása nagy valószínűséggel felnáll, vagy éppen a petefészekrák, és egyéb más, aminek a gyógyítása, amikor nem időben veszik észre, ez majdhogy nem lehetetlen. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag ennek a térképnek az elkészítése és detektálása, hogy ilyen és ilyen defektes gén van, amit akkor génszerkesztéssel az adott személynél meg lehetne szüntetni. Ez abszolút általánossá kezd vágni. Magyarországról kiküldött minták nem egy olcsó játék, tehát olyan 1,5-2 millió forintba kerül egy ilyen vizsgálat. Nyilvánvaló sok ember nem tudja megengedni magának, de az csak egy dolog, hogy ezek a vizsgálati eredmények megszületnek. A follow-up, tehát az, hogy utána mi történik, ahhoz olyan egészségügyi hálózat, technológia, kórház, stb. Laborok kellenek, ami hát pillanatilag Magyarországon csak a pénzes polgárok engedhetik meg maguknak, de ez nem jelenti azt, hogy ez a fajta fejlődési irány meg fog állni, etikai vagy egyéb más okok miatt.
Na de akkor mi az oka annak, hogy ennyi bizonyíték meg siker ellenére a tiltás ilyen erős? És most engem nem érdekel, hogy az Európai Unió más országaiban Magyarországot hasonlóan miért tiltanak. A magyar tiltás oka érdekelne, hogy itt valamiféle ideológiai okok állnak a háttérben, vagy egyszerűen korlátoltság, konzervativizmus?
Hát a konzervativizmus Magyarországon nagyon nagy divat manapság, de azért legyünk őszinték, ezt a szigorú tiltást ötpárti parlamenti, tehát a mi ellenzéki pártok mindegyike támogatta, nem csak a kormánypártok. Azt lehet mondani, hogy ebben 100%-os egyetértés volt, azon kevés dolog, amiben magyar pártok egymással meg tudnak egyezni.
És pont egy rossz dologban sikerült mindenkinek egyetérteni.
De azt gondolom, hogy egy rossz dologban sikerült megállapodni. Olyan politikusoknak, akiknek halvány lila gőze nincs a valós hatásokról, soha nem olvastak el ilyen anyagokat. Az egésznek, a tiltásnak a színezete az egyértelműen politikai indítatású volt, nem pedig szakmai, és főleg nem egészségügy vagy egyéb más okai. Amit elfogadok, és ez akkora indokolásban benne volt, hogy üzleti érdek fűződhet Magyarországon ahhoz, ha mi teljes GMO-mentes ország maradunk, akkor ebből származó üzleti előnyöket hez juthatunk, mint ahogy mondtam, a Coca-Cola előírása, hogy ő csak olyan izoglikózt hajlandó megvásárolni, amely garantáltan nem génmódosított cukorrépa vagy nátszukor ból készült izoglukóz. Na most, hogyha ez így van, akkor kiderül rögtön, hogy ez egy üzleti érdek motivált, tehát politikai és üzleti érdeke. Az a vélt üzleti érdek, hogy Magyarországnak ebből gazdasági előnye származik. Nem nagyon foglalkozott az indoklásban senki azzal, hogy ez környezetvédelmi vagy egyéb más okok miatt tartjuk jó dolognak, hanem üzleti érdek fűződhet hozzá. Idáig ez részben jött csak be, a nyilvánvaló izoglukóz esetében bejött. Más termékeknél az üzleti érdek az, hogy a gyakorlati megvalósulása, hogy termelünk körülbelül 60-70 ezer tonna szójadarát, időnként esetleg, bocsánat, szójababot, ami nem génmódosított, Magyarországon csak ezt engedélyezik. Na de mi történik ezután? Az összes megtermett mennyiséget eladjuk az osztrákoknak, németeknek, és ők dolgozzák föl, mi pedig behozzuk a génmódosított szójadarát, és a magyar lakosságot, magyar állatállományt azzal etetjük. Tehát azért hangsúlyozom, az előny üzletileg megvan, hogy ezt a szójababot tőlünk Németország megvásárolja, amit felárral vásárol meg, ugyanakkor a magyar polgárnak tessék nyugodtan fogyassza a Brazíliából vagy más országból származó génmódosított szójadara felhasználásával előállított sertéshús baromfihúst.
Vagyis először is ki kéne venni az alkotmányból, mert nem ott van ennek a helye. Másodszor pedig, hogy mondjam, különbséget kéne tenni. Tehát bizonyos esetekben azt kell mondani, hogy üzleti érdek fűződik hozzá, akkor ezt hagyjuk békén, más esetekben meg engedjük meg, nem? Tehát észszerűen kéne eljárni.
Én biztos, hogy szemlélet változást szükségesnek tartok. Amit az én nyilvánvaló nem vagyok tudós, aki ennek a biológiai folyamat bonyolult rendszerébe véleményt nem is szabad nyilvánítanom, de amit idáig olvastam, nekem úgy tűnik, hogy a génszerkesztés, tehát amikor nem transzgén átvitel van, hanem saját genomon belüli csere, kikapcsolás történik, én ezt egyértelműen pozitív irányú fejlődésnek tartom, maximálisan támogatni is tudom.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Raskó György agrárközgazdász volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. Selmeci János volt a műsor szerkesztője, műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.